Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin, Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és most egy speciális adásunk van, mert hogy Zoli éppen Hongkongban tartózkodik, és innen jelentkezett be. Hongkong pedig kimondottan érdekes több szempontból is. Szia!
Szia, sziasztok! Igen, Hongkong kimondottan érdekes több szempontból is, hogy az egyik ilyen szempont szerintem a múltja, tehát, hogy ez az ópium háborúhoz kötődő, a gyarmatosításhoz kötődő múltja, a másik ez a közelmúltja, tehát a második világháború utáni rohamos fejlődése, és ahogy Milton Friedman azt mondta róla, hogy ez a neoliberális paradicsom, a piaci fundamentalista paradicsom, és hát egy picit talán szerintem a jelene jövője is, ami meg ugye arról szól, hogy hát most Hongkong tulajdonképpen Kína része, és egy ilyen nagyon furcsa setupban egyszerre úgy része Kínának, hogy ott más gazdasági és politikai rendszer van, mint itt Hongkongban, de hogy 2047-re pedig, amikor ugye 50 év letelik azóta, amit visszaadták a britek Kínának, akkor azt utána már azt fogja lecsinálni Kína, amit akar. Tehát 50 évig kell fenntartani ezt a furcsa köztes állapotot. Szóval szerintem a nagyon távoli múltjáról is, a közelmúltjáról is, a jelenéről is, és a jövőjéről is van bőven mit beszélgetni Hongkongról.
Jó, hát figyelj, szerintem kezdjük ilyen nagyon egyszerű dolgokkal, hogy hát gyakorlatilag, azt nem tudom, hogy te nyilván tudod, mert hogy te ismerlek, és te ilyen típus vagy, hogy utána nézel ezeknek, hogy például a Hongkong név honnan származik, ez a Hong Kong szó összetétel, ez az illatos kikötő kantoni nyelven, és ezt írták át fonetikusan, és ebből lett a Hongkong, de hogy azt gondolom érzékelted, hogy a föld egyik legsűrűbben lakott területén vagy, mert hogy kb. Akkora, mint kétszer Budapest, de hogy a lakossága az meg akkora, mint mondjuk Magyarország kétharmada.
Hát igen, de amikor ugye a britek idejöttek, akkor ez még itt egy szinte lakatlan terület volt, ezzel nem teljesen, egy ilyen 4000-5000 ember lakott ezen a teljes környéken, ami ugye Hongkong sziget, meg pár másik sziget, meg egy kicsit ennek a kantoni félszigetnek a legalja, ez nem sok volt, ez a 4000-5000, és egyébként pont ez is az egyik oka a gazdagságuknak, hogy utána rengeteg ember ide menekült, ezt majd fogom is emlegetni, hogy a polgárháború alatt, és főleg után, amikor ugye ez kommunista rendszer kezdődött Kínában, akkor ide menekült egy csomó ember a pénzével, és aztán utána meg gazdasági menekültek, és egy csomó mindenki, aki csak itt akar meggazdagodni. Tehát igen, sűrű, baromira sűrű lakott. És hát ugye ez abban is meglátszik, hogy ilyen elképesztő magas épületek vannak, tehát az ember fölnéz, és így nem látja, hogy hol van a vége. Gondolom mindenki látott már ilyen képeket az interneten Hongkongról, hogy ilyen döbbenetesen magas épületek, és azokban ilyen kis luk-luk-luk-szerű kis házacskák és szobácskák, tehát elképesztő kevés személyes tere van az embereknek, és nagyon picike kis lakásokban laknak.
Egyébként ez okozza az egyik feszültséget a generációk között, mert hogy baromi nehéz lakáshoz jutni a fiataloknak, és ugye több típusú tüntetés sorozat is volt, és az ilyen elégedetlenségeknek a kezdete az nagyjából így indult, hogy minden magas, minden na, tehát, hogy is mondjam, a megélhetési költségek magasak voltak, és a lakáshoz jutás az pedig borzasztó nehéz az árak miatt, meg hogy nem is nagyon van.
Igen, ez az egyik ilyen probléma azzal, amit Milton Friedman mondott azzal kapcsolatban, hogy ez itt a világ legszuperebb helye, hogy hát ő, amiről beszélt, az a gazdagok Hongkongja, de soha eszébe nem jutott, hogy nem mindenki él úgy, mint azok a előkelő britek, akik őt fogadták annak idején, hanem hogy hát a hongkongiak nagy része, és azért ennek van egy ilyen elképesztő faj és osztály dimenziója is, hogyha fölmész a hegyre, a zöldebb részekre, akkor ott villák vannak, ott laknak a gazdagok, akik főleg britek, és hát ezek az ilyen bankokban dolgozó emberek, tehát a felsőbb osztályok, és mire lejjebb mész, annál sűrűbb a lakhatás, és annál, hát gyakorlatilag nem túlzok, de olyan épületek vannak, mint Romániában annak idején, tehát ezek a nagyon borzalmas, lakótelepszerű, szörnyű állapotban lévő, nagyon rossz anyagból épített, ilyen ketrecszerű, valamik szó szerint ketrecek, mert hogy be vannak az ablakok és az ajtók így ketrecezve, hogy ne törjenek be, és ilyen emeletesen ágyakon alszanak az emberek, és hát a szegényebb részei Hongkongnak ott tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon csóró emberek, nagyon-nagyon kis helyen, tehát ezekben a kis lukakban laknak egyszerre 6-7-8-an, borzalmas, és hát ezt sose látta Milton Friedman, és azt, hogy a diákok tüntettek, mert hogy látták, hogy nem fognak tudni lakáshoz jutni, ezt a részét nem látta. Tehát már az se feltétlenül biztos, hogy az átlagot mutató, egyfőre jutó GDP az mindenki számára olyan elképesztő jólétet mutat, mint amit Milton Friedman feltételezett.
Oké, a másik érdekes dolog, amit szerettem volna mondani Hongkonggal kapcsolatban, mielőtt belemegyünk a történelmébe és ezekben az érdekességekbe, az az, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy vele, ahogy például Indiáról is csináltunk több műsort, illetve hogy beszélgettünk különböző országokról, de hát akár Kínát is lehetne említeni, hogy így mondjuk, hogy Hongkong, meg úgy mondjuk, hogy India, meg úgy mondjuk, hogy Kína, és egy nagy egységként gondolunk erre az egészre, és ahogy ez az említett példáknál sem igaz, Hongkongnál sem igaz, mert hogy Hongkong nem egy város lényegében, hanem egy 263 szigetből álló városállam. Tehát, hogy ennyi sziget van, ezt szerintem kevesen tudják, és amire utaltál, ez az a, hogy a Kínai Népköztársaságnak az egyik különleges közigazgatási területe, ugye kettő ilyen van, a másik meg Makaó.
Hát igen, de azért ebből a 200 nem tudom hány szigetből a többsége lakatlan, tehát valójában 2-3 ilyen igazán jelentős sziget van, ahol ténylegesen laknak. A többsége kicsit olyan, mint Horvátország. Voltam kint a tengerparton, és így nagyon beugrott nekem Dalmácia. Hogy ilyen öblök vannak, és az öblökben ilyen kis szigetek, amelyeknek a többsége lakatlan. És egyiket itt van a világ egyik legnagyobb kikötője, tehát még azt is érdemes megemlíteni, hogy még az is befért ide, hogy egy brutális nagy kikötő van, és ez se független Hongkong meggazdagodásától, mert hogy amikor még nem volt Kína része, akkor ide érkezett már a Kínába érkező termékek nagy része, azóta persze Shanghai és más nagy ilyen kikötők, akár Kanton is itt nem messze, azok már nagyon sokat fogadnak, de annak idején nagyon sok minden itt ment át, tehát ez az ilyen Kína kapuja sztori is benne van. Egyébként amikor még nem volt Kína része, akkor körülbelül a kínai GDP egyharmada volt a hongkongi GDP, tehát ez az iciri-picire kis Hongkong a hatalmas Kínának a GDP-nek az egyharmadát kitette, mára meg már olyannyira fejletté vált Kína, hogy már az 3%-ra csökkent vissza. Tehát az egyharmadról 3%-a ma már csak. Tehát nagyjából itt területarányos Hongkong, azt hiszem, ma már Kínában. És csomó mindenben ma már azt hiszem, hogy Kína fejlettebb. Tehát sokkal modernebb repülőterei, metrói, egyszerűen városi közlekedése ma már a kínai városoknak fejlettebb. A hongkongi az egy kicsit ilyen, olyan, mint a japán, hogy ilyen sok évtizeddel ezelőtti.
Hát egy jó kis skanzen gyarmat most jelen pillanatban Kínának Hongkong, de természetesen itt az ideológia is fontos szerepet játszott. Úgyhogy folytassuk ezzel, szerintem Hongkongról beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk!